ahol voltak országjelentések, tehát alapos vizsgálatok, ott az derült ki, hogy az adott ország papságának az elmúlt, nem tudom, 20-30-40-50 évben a 2-3-4-5-6-7 százalékát,
Ez irgalmatlan sok.
Tehát, hogy 3-6 százalékát, többségében talán azt lehet mondani, jelentették. Ez azt jelenti, hogy ezek a legtöbb esetben ezek nem bírósági ítéletek, de ezek a bejelentések, ahogy mondjam, a némi alappal, legalább némi alappal bíró bejelentések.
Január közepétől működik Magyarországon a Gyerekasztal munkacsoport, melynek célja, hogy valamit pozitív irányba változtassanak a katolikus gyermekvédelmen, ezen keresztül pedig össztársadalmi hatást is el tudjanak érni. Valaminek pedig változnia kell. Az Egyesült Államok után több európai ország, például Lengyelország, Franciaország vagy akár Portugália elkezdett szembenézni mindazzal a teherrel, amit a katolikus egyházi szereplők visszaélései, szexuális abúzusai jelentettek számukra. Magyarországnak pedig az a legkevesebb, hogy valamit tanuljon ezekből a példákból. A Fülke elheti vendégei Dobszai Benedek, ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi vezetője, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Üdvözlöm is a hallgatókat, nézőket.
Valamint Urfi Péter, a 444 újságírója. Neked is köszönöm, hogy itt vagy.
Szia! Üdvözlöm mindenkinek.
Mint Péter, mint Benedek, a Gyerekasztal munkacsoportnak az alapító tagjai, több más társukkal együtt. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. És azt szeretném kérni tőletek, hogy kezdjünk egy picit a személyi kérdésekkel. Kicsit puskázni fogok, ugyanis sokan vagytok. Ugyanis a munkacsoportban rajtatok kívül ott van Feledi Botond külpolitikai szakértő, Gégény István és Görbföld Tibor teológusok, Gyurkó Szilvia gyermekjogi tanácsadó, Hortobágyi Ciril főapát, valamint Pető Attila gyermekvédelmi aktivista is. Első kérdésem, miért pont ők, hogyan alakult ki ez a közösség?
Én magam erre azt tudom mondani, hogy engem meghívtak bele. Uh-huh. Tehát az ötlet nem tőlem származik, hanem
kitől?
Azt hiszem, hogy nagyon erősen Gégény István volt az egyik, uh-huh. aki gondolkodott régóta valamiféle ilyen civil kezdeményezésben, és ugyanakkor szeretett volna hozzá egyházi személyeket is, és én például tőle kaptam azt a meghívást, hogy induljunk el és gondolkodjunk közösen.
Uh-huh. Igen, de volt ennek, tehát hogy szerintem az fontos, hogy nem lehet egy embert hibáztatni mindezért, ami most történik, mert ez egy ilyen beszélgetés volt, hogy akkor valamit kéne csinálni. Ez fontos, hogy ez a beszélgetés, ez a kegyelmi ügy után indult meg, viszont olyan emberek vonódtak be ebbe a beszélgetésbe, akik már korábban is foglalkoztak gyerekvédelemmel, ilyen katolikus területen. És hát ez együtt találtuk ki, hogy egyáltalán kik legyenek benne, mit csináljanak ezek az emberek, mik azok a dolgok, amiket a saját kis erőforrásainkkal meg tudunk csinálni. Szóval ez azért ugye együtt alakult.
Igen, illetve majdnem mindenkinek volt legalább egy-két emberrel korábban valami munkakapcsolata, vagy valamilyen találkozása, tehát hogy kicsit ez is hozta, hogy mindenkinek van még egy-két olyan ember a csoportban, akivel már volt közös munkája.
Én konkrétan mindenkivel dolgoztam együtt.
Világos, csak azért egy picit furcsa, és arra kérlek, hogy ebben egy kicsit segítsetek nekem megérteni, hogy nem egy egyházi munkacsoportról van szó, hanem hogy annak ellenére, hogy vannak benne egyházi személyek, sőt, igen magas rangú egyházi személyek, de ti alapvetően civilek vagytok ebben az egészben. Miért civil szerveződésről van szó, és miért nem egyháziról, hogyha egy amúgy rendkívül fontos témáról beszélünk?
Nyilván ennek a csoportnak arra volt mandátum, hogy saját magát hozza létre.
Ez világos,
egy egyházi munkacsoport az úgy tud létrejönni, hogy az egyház indítványozza. Aha. És egyébként erre vannak nem ebben a formában, de más módon kezdeményezések, tehát akár szerzetesi közegben is van gondolkodás, meg közös felület arra, hogy ezen a téren mozogjunk. Egyházmegyéknél is megvannak ezek a megfelelő bizottságok, szervezetek, egyebek. Nyilván itt Magyarországon azt látjuk, hogy egyfajta olyan összegyházi bizottság létrejötté, egyelőre nem alakult meg, ami mondjuk mindenre kiterjedően kezeli ezt a kérdést, hanem inkább azt látjuk, most belülről én az egyházi oldaláról tudok erről beszélni, hogy egy ilyen felszín alatti nagyon szoros hálózat az, ami működik, nagyon sok szakember, nagyon sok olyan ember, aki ezen a területen dolgozik, tudnak egymásról, konferenciákon találkoznak, de mondjuk, mit tudom én, a püspöki kar szintjén nem alakult ki mondjuk egy olyan közös munkacsoport vagy bizottság, amelyik ezt a területet teljesen lefedi, aminek egyik oka az is, hogy ezeket a kérdéseket leginkább egyházmegyénként, közösségenként próbálják kezelni.
Szerintem ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni, hogy miért ezek az emberek vannak benne, és hogy mik ennek az előnyei ennek az összetételnek. Tehát lehet ezt azt mondani, hogy a gyermekvédelemben úgy általánosságban az interdisziplinaritás az tök fontos. Tehát, hogy legyenek különböző területekről érkező szakemberek. Lehet egyházi oldalról közelíteni, hogy a szinodalitás, ami ugye most zajlott le, vagy a szinodális folyamat, abban tök fontos az, hogy különböző emberek beszélgessenek egymással. Ugye ott a Vatikánban, ott konkrétan ilyen kerekasztaloknál beszélgetett a nagyon sokféle ember, és Ferenc pápa is odaült és leült az ilyen-olyan teljesen különböző helyekről érkező emberekkel, és akkor ott együtt beszélgettek. Ez adta azt hiszem, hogy az inspirációt például a munkacsoportnak a nevéhez. Tehát lehet teológiai oldalról közelíteni, lehet gyerekjogi szempontból közelíteni, hogy ez miért jó, hogy ilyen sokféle emberek vannak. Én ehhez még hozzátennék egy ilyen kevésbé szakmai, de nekem fontos dolgot, hogy egyszerűen én nagyon nagy erőt látok abban, hogy ennyire különböző emberek vannak ott. Különböző dolgokat gondolunk a világról, nem csak a vallás ügyeiről, meg a politika ügyeiről, de még a gyermekvédelem ügyeiről is nagyon különböző dolgokat gondolunk. Csak azt gondoljuk, hogy ezeken a különbözőségeken muszáj felülemelkedni, mert annyira fontos az ügy, és annyira sürgető a feladat, hogy így, és hogy muszáj egy kicsit így a saját kis személyes sértettségeinket, mániáinkat félretenni, és akkor azt mondani, hogy na jó, akkor csináljunk valamit a magunk szerény eszközeivel, de csináljunk valamit. És szerintem az, hogy ez történik, ez jó esetben tud egy ilyen üzenet lenni, hogy látjátok, most ezt csináljuk, csináljátok ti is valamilyet, nézzétek meg, hogy ez tud működni, hogy egy asztalnál ülök a mint nem tudom, liberálisnak elkönyvelt újságíró, aki a gyerek bántalmazási eseteket tárja fel, és ezzel kellemetlenkedik mindenféle egyházmegyéknél, meg szerzetes rendéknél, és mégis egy asztalnál ülünk a Bence testvérrel, meg a Cirill főapáttal, és nem szakad ránk a mennyezet, tudunk normálisan beszélni, tudunk közös dolgokat tervezni, csinálni. Szerintem ez egy jó üzenet.
Én azt mindenképp kiegészíteném, hogy ez tényleg is van egy fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt mindenki mindenkivel egyetért. Tehát nem akarom nyilván kitenni az asztalra, de hogy nekünk is például az elmúlt napokban nagyon komoly vitáink voltak. és szerintem ez nagyon jó, hogy ezekről lehet nyíltan. Én nagyon hiányolom a magyar közbeszédben, hogy viszonylag indulatok nélkül, és viszonylag nyíltan kitéve az érveinket az asztalra, olyan dolgokról tudunk beszélni, ami egyébként nem csak egyházi szempontból fontos, például mondjuk egy konkrétumot mondjak, mondjuk a nyilvánosságnak a határa ezekben a kérdésekben. Ez egy olyan dolog, amiről beszélni kell. És nekem ezek, nekem is olyan beszélgetések, meg egyeztetések, ahol én is alakulok, meg én is tudok alakítani.
Bele fogunk majd venni ebbe is egy kicsit később, de előtte szeretném, hogyha tisztáznánk azt az eszköztárat, amivel dolgoztok. Felsoroltam egy rakat nevet, itt vagytok ti ketten. Konkrétan hogyan épül fel az a munka, amit ti végeztek? Mit csinál valójában a gyerekasztal?
Szerintem ezt lehet így kétféle szára lehet ezt bontani. Az egyik ezek a gyakorlati dolgok, amik úgy mondanám, hogy az apró munka. Ami persze nem olyan apró, ahhoz képest, hogy ilyen 8 civil vagyunk, és nem egy nagy szervezet, de hogy konferenciát szervezni. Nem volt még erről nyilvános konferencia, erről a kérdésről. Olyan workshopokat szervezni, ahol vannak katolikus gyermekvédelmi szakemberek, és úgymond világi, tehát mondjuk nagyon szívesen várnék, és nem akarok szervezeteket mondani, inkább majd, hogyha elfogadták a meghívásunkat, amiket még ki se küldtünk, tehát most még az elején vagyunk ennek a folyamatnak, de hogy azt összehozni ezeket a különböző területeket, legyen, adjunk ki releváns szakirodalmat, ilyesmi. Ezek apróságnak tűnnek, de ezen a területen, ahol azért nagyon nehéz beszélni, megszólalni, kicsit mindenki fél megszólalni, itt ezeknek igenis van ereje, és a másik, az nehezebben megfogható, úgymond, hogy ez valamilyen egy ilyen elvi kiállás, vagy egy ilyen szimbolikus gesztus, ami az, hogy mi most itten összeálltunk, és az, van egy erős mondásunk, az az, hogy szerintünk egy országjelentést el kellene készíteni a Magyar Egyháznak, és mi ebben szeretnénk segíteni. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, sokkal nagyobb erőforrások kellenek ehhez, de mi kimondjuk azt, hogy erre szükség lenne, és felajánljuk a segítségünket ehhez. Eddig ez nem nagyon történt meg. Egy-egy prominens katolikus gyermekvédelmi szakember már megfogalmazta azt, hogy erre szükség van, tehát a Bence testvér megfogalmazta, a másik kiváló szakember, a Puskás Balázs is megfogalmazta, hogy kell országjelentés, de hát azért ez egy-két ilyen megszólás volt, és az is igazából az elmúlt egy évben, vagy javíts ki, egy-két évben jutottunk el odáig, hogy legalább egy-két ember ezt így kimondja. Most ez egy erősebb mondás, remélem, hogy ezt tudják a megfelelő helyeken úgy értelmezni, hogy mi nem követelőzünk, meg nem fenyegetünk, meg csak egyszerűen szeretnénk mondani, hogy erre szükség lenne, és ha kell, akkor próbálunk ehhez valahogyan hozzájárulni.
Bence?
Nagyon hasonlóan látom én is. Én tényleg azt gondolom, hogy egyfajta szemléletformálás, folyamatoknak az a fajta segítése, hogy matériát adni hozzá, tanulmányokat, gondolatokat. És nyilván itt van ez a kérdés, az országjelentés, amire tényleg se mandátuma, se lehetősége nincsen ennek a csoportnak, hiszen az adatok gazdák nem mi vagyunk. De például arról elkezdeni beszélni, hogy miért lenne ennek értelme. Mert hogy azt látom, hogy ez nagyon sok félelmet előhoz, vagy nagyon sokan azt élik meg, hogy ez hitelteheti az egyházat, vagy külföldön milyen következményei voltak ennek, vagy milyenek nem. Nem,
hogy definiáljuk csak gyorsan, igen, hogy mit jelent egyáltalán ez az országjelentés.
Én azt gondolom, én úgy fogalmaznám meg, hogy egy adott pillanatban húzni egy vonalat, és egy visszatekintő módon föltárni azt, hogy mondjuk az elmúlt 50-60, ki tudja hány évben, körülbelül milyen mennyi és milyen jellegű eset történt.
És ezek hogyan konkrétan visszaélés,
ilyen konkrétan visszaélés.
És kiskorúakkal
szemben, nem feltétlenül csak egyházi személyek, hanem egyházi körben, akár világi munkatársak körében, vagy akár föltárat olyat is, hogy gondozat közötti helyzetben. És itt én mindig el szoktam mondani, hogy engem nem a számok érdekelnek. Az is fontos lehet, mert adhat egy jelzést arra, hogy milyennek a súlya, hanem inkább a folyamatok, hogy hogyan történhettek ezek meg, hogyan kezeltük ezeket, van-e még dolgunk ezekkel. Tehát azt tudjuk, hogy akár 2010 előről is tudunk olyan helyzeteket, ahol már kezeltünk ügyeket, de azért ott hagytunk áldozatokat, olyan helyzetekben, ahol még azért lenne velük dolgunk. Tehát én egy kicsit ezt is látom, hogy a folyamatok, a struktúra, hogy a működésmódnak a föltárása, ez nagyon fontos lenne, és nem csak egy ilyen önmarcalongoló módon, hanem előretekintő módon. Tehát, hogy akkor mit kéne máshogy csinálni? Ez alapján hogyan kell mondjuk a szemdármi felvételt, a munkatársak fölvételét, a folyamatokat kezelni, és én tényleg ezt egy nagyon fontos és lényeges szempontnak tartom, hogy van-e még dolgunk azzal, hogy vannak emberek, akik mind a mai napig nem tapasztaltak egyfajta kiengesztelődésre segítő szót, támogatást, és szenvednek a maguk helyzetében, élethelyzeteikkel, akár hitükkel, mert várnak valamit tőlünk. Szerintem ez is egy nagyon fontos része lenne egy ilyen föltárásnak.
Említettetek, bocsáss meg, hogy ennek a munkacsoportnak nincs mandátum arra, hogy ezt elindítsa, kinek van akkor?
Hát ugye az országjelentéseknél nagyon fontos, hogy ez nem egy új dolog, hanem a katolikus egyházban, az egyetemes katolikus egyházban egy régóta létező dolog. Az első az 2004-ben volt az Egyesült Államokban, és azóta Európában, nagyon sok országban, meg világszerte néhol voltak ilyen országjelentések. Ezeket döntő többségben az adott országnak a püspöki kara rendelte meg. Ugye biztos elmondom, hogy ugye úgy épülnek fel azért egy-egy ország általában ilyen hierarchikus szempontból a katolikus rendszere, hogy van egy püspöki kar, vannak egyházmegyék, az egyházmegyéket püspökök vezetik, a püspöki kar az pedig közösen a legfontosabb döntéshozó szerve az adott ország egyházának, és szinte mindenhol ezek a püspöki karok rendelték meg ezeket az országjelentéseket. Jó esetben és többségében független bizottságoktól rendelték meg ezt.
Tehát olyasféléktől, mint amilyet most ti létrehoztatok.
Nem, mert ugye mi egy civil kezdeményezés vagyunk, és az nagyon fontos, hogy a püspöki kar hozza létre ezt a múltfeltáró bizottságot, hogyha a múltfeltáró bizottság és a püspöki kar között ilyen nagy ellentétek vannak, az nem jó, akkor az megöli ezt a folyamatot. Tehát az kell, hogy egyértelmű mandátuma legyen egy ilyen bizottságnak, és ezt a mandátumot a püspöki kartól kapja. És utána vannak különböző modellek, tehát van olyan, mondjuk a francia, meg talán a portugál is ilyen volt, hogy egy-egy nagyon tekintélyes embert megbíztak a püspökök, hogy akkor ő alakítsa ki az egész működés módját ennek a vizsgálatnak, és akkor úgy válogattak hozzá, tehát ő válogatott, a bizottság elnöke válogatott hozzá embereket. De lehet ez más, lehet úgy is, hogy delegálnak embereket. Nyilván itt is érvényesülnie kell egy ilyen szakmaközi párbeszédnek, tehát kell bele jogász, pszichológus, szerzetes, jó esetben áldozat, tehát hogy ez ennek tényleg nagyon nagy gyakorlata van. Ugye mi azt gondoljuk, hogy ha nehezen is, de hogy összehozható lenne Magyarországon is egy ilyen vizsgálat.
Azzal egészíteni, hogy vannak olyan országok, ahol az állam kezdeményezte ezt, ez is lehet egy út. Én nem tartanám annyira szerencsésnek, mert pontosan azt az ellenállást szülné meg az egyházban, hogy egy rátestált valami. Sokkal jobb lenne, hogyha ez belülről jönne. Tehát az elindítás belülről jön, és utána pedig tényleg egyfajta önállóságot, szabad kezet kapna szakmai keretek között az a testület, vagy az a csoport, aki végezné. És ebbe igenis bele kell vonni olyan külső szakembereket, akár tényleg kriminológustól kezdve minden olyan területnek, ami segíteni tudja ennek a hitelességét és az elfogadottságát. És egyébként egy nagyon fontos feladat ebben, és ebben pedig az egyháznak megint csak fontos szerepe van, hogy nyilván minden ilyen helyzet egy traumát, egy sokkot okoz.
Mármint a szervezetben.
Igen, a szervezetben belül, a szervezeten kívül, sok helyen.
Hát a hívek tömegében.
A hívek tömegében, de nem feltétlenül csak a hívek tömegében, tehát a társadalomban is. Tehát, hogy el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy ezt hogyan dolgozzuk föl. Hogy akkor most itt tényleg a elhiteltelenedés pontján vagyunk, hogy pontosan innen lehet újraépítkezni. És egyébként azt elmondanám, hogy az meg egy teljesen jogos elvárás, vagy nekem is elvárásom, hogy bár nekünk elsősorban az egyházzal van dolgunk, de egyébként a társadalom más szegmenseiben is lehetne és jól lenne hasonló folyamatokat végigvinni, viszont az egyház pont a hierarchikus felépítése miatt egy nagyon jó modell arra, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, hogy lehet egy olyan dolgot csinálni, amivel aztán nem az asztalfiókba tesszük, vagy éppen szétesünk a magunk traumájában, hanem mindentől elkezdünk építkezni. És hogy igenis, szerintem erre tudna egy jó példa lenni egy ilyen országjelentés, amit mondjuk egy ilyen struktúrában el lehet végezni.
És én azt érzem, hogy, ebben a munkacsoportban ebbe az irányba egy ilyen igazán nagy lelkesedés és bizakodás van, hogy, ezt igenis meg lehet csinálni, hogy a, katolikus egyház valamilyen módon utat mutat. Hogy azt mondja, hogy jó, mi megcsináljuk ezt a módfeltárást, de akkor ennek az lesz a következménye, hogy az állami szervezetek, a, nem tudom, a kormány, a hatóságok is elgondolkoznak, hogy ha ez ilyen jól működött, ha ez ilyen jó, ilyen sok esetet hozott fel, és fájdalmas volt, de mégis valahogy a megtisztulás irányába mutat, akkor mit tudunk mit csinálni? És, erre tényleg csodálatos példák vannak, tehát ugye a francia országjelentés az nagyon brutális számokat hozott ki, tényleg mindenki lesápadt, és akkor aztán azt mondtam Macron, hogy akkor azért nézzük meg, hogy mi van a, az egyházon kívül.
A... Sokkoljuk tovább a társadalmat?
Hát nem, hanem akkor azt mondjuk, jó, akkor, mert hogy ezeknek az országjelentéseknek nem csak a, hogy mondjam, a tényfeltárás a dolga, hanem az is, hogy utána ajánlásokat fogalmazzon meg. Ezt és ezt és ezt rosszul csináltuk eddig, ez így és így és így lehet rajta javítani. És ugye ezt lehet alkalmazni az állami iskolákra is, lehet alkalmazni, nem tudom, a sportvilágában, lehet alkalmazni a színházvilágában, tehát hogyha, van egy ilyen minta, akkor az mindenkinek jót tesz, és a másik nagyon erős példa az például Lengyelország, ami már közel van hozzánk kulturálisan, ahol a, még az előző, tehát ultrakonzervatív lengyel kormány a katolikus egyháznak a hathatos közreműködésével létrehozott egy olyan gyermekvédelmi törvényt, amire a, az egyik tagunk, a Gyurko Szilvi azt mondja, hogy, ennél kevés jobb van, és kiterjed a társadalom egészére, és minden hová beviszi ezt a gyermekvédelmi szemléletet, az iskolai táboroktól kezdve a diák munkáig. És ez nem jöhetett volna létre, hogyha nincsenek áldozatok, és nagyon fontos szerintem látni ezt a, folyamatot, mert szinte mindenhol ugyanaz van, tehát hogy vannak az áldozatok, akik kiállnak, vannak az újságírók, akik tényfeltárnak, az egyház reagál, először rosszul reagál, aztán jobban reagál, aztán lesz egy módfeltáró vizsgálat, és utána jó esetben megtörténik az, hogy oké, akkor lesz egy jobb gyerekvédelmi törvény, ez Lengyelországban megtörtént, nyilván nem mindenhol történt meg ez, de, ebbe az irányba tud mutatni ez a folyamat.
És itt hozzátenném, hogy szerintem ennek a munkacsoportnak pontosan az egy szerepe, hogy ezeket a témákat behozzuk egyházon belül is, meg kívül is, és elkezdünk róla beszélni. Például arról, hogy ugyanakkor ezeknek a történeteknek vannak nehézségei, határai, kockázatai. Például mondok valamit, teljesen megértem, hogyha egy egyházi vezető úgy érzi, hogy ha ez csak nálunk történik meg, akkor végül mi maradunk ott egyedül messzelünk a szélben, és mindenki más azt mondja, hogy megoldottuk a problémát. Tehát, hogy, például akkor erről beszélnék, hogy ez egy veszély. Akkor a másik veszély, hogy bármennyire jó egy ilyen föltárás, akkor is lesznek olyan áldozatok, akik nem fognak előállni. Mert nem is kötelezhetők rá, mert nem tartanak ott. És hogy ez nyilván később előhozhat egy ilyen elhiteltelenedési folyamatot, hogy hát akkor ez hogy nem derült ki, hogy, és akkor ezekről is beszélni kell, hogy ezeknek van, tehát fontos, de nem mindenható módszer. Vagy például beszélni kell arról, hogy mit jelent egy áldozat gyógyulásában az, hogy valaki kimondja azt, hogy ami vele történt, ha ő beszélt róla eddig, ha nem beszélt róla, az nem volt rendben. Ez ő gyógyulásában és tovább lépésében egy nagyon fontos dolog. Ebből a szempontból egy ilyen föltárásnak és a végszó kimondásának az is szerepe, hogy egy jelzés, erős jelzés az áldozatok felé, hogy ők tovább tudjanak lépni, hogy szoktuk mondani áldozatból túlélőbe. Tehát, hogy ezek mind ott vannak, mint nagyon fontos szerep, vagy feladat, és szerintem, ha valamit a munkacsoport tud csinálni, akkor az, hogy ezeket témává teszi, behozza, beszéljünk róla, érveljünk, ütköztessünk, lássuk meg a korlátait és az előnyeit, és egyébként közben például mutassunk rá arra, ami jó példa. Szóval azért ez nagyon érdekes, hogy miközben nagyon sokszor rosszul kezeltünk ügyeket, én nagyon kevés olyan társadalmi szereplőt látok ma, aki önszántából, nyomás nélkül nyíltan kommunikál olyan ügyekről, amik még nem a végponton vannak, hanem a vizsgálat kezdetén. Azért elmúlt fél évben ezt látjuk, az egyház önszántából kiáll a sajtó elé, és azt mondja, hogy nálunk ez van.
Bese Gergő ügye például azért nem magától került elő. De tudunk olyan példákat is mondani, amikor az egyház viszonylag későn reagált. És...
Lehet, hogy egyébként magára az ügyre későn reagált, de hogy azért nagyon sokszor azt látjuk a kommunikációban, hogy amikor már mondjuk elindul egy vizsgálat, még tehetni azt mondjuk a szervezet, hogy azt mondja, hogy majd a vizsgálat végén mondok, vagy ha megkérdeznek, akkor mondok róla valamit. De hogy nézzük meg, hogy sorra kiállnak egyes szereplők, és maguktól kommunikálnak.
Szerintem ez egy fontos dolog, hogy az a fajta empátia az legyen meg bennünk, hogy igen, a katolikus egyház a múltban szörnyen kezelte ezeket. Nyilván nem lehet olyat mondani, hogy a katolikus egyház, de hogy világszerte nagyon sok püspök, és most én nem is az elkövetőkről beszélek, mert elkövetők mindenhol vannak, de hogy a...
És minden szervezetben.
És minden szervezetben van, így van, ezt mindig elmondjuk, szinte ilyen mániákusan, a korrektség jegyében, hogy igen, a tanárok között is vannak, nem tudom. Igen, de ami szerintem hátborzongató, az az, hogy tényleg évtizedeken keresztül a világ szerte voltak olyan püspökök, akik helyezgették a papokat, és tudták, hogy ők gyerekeket bántanak, és mégis megtették. És ez szerintem egy irtózatos botrány, amivel nagyon nehéz szembenéznie mondjuk a mai katolikus vezetőknek. És amikor egyszer csak elkezdődik az arról való beszélt, hogy jó, akkor kéne valamilyen múltfeltárás, akkor azért bejön az a szempont, amire a Bence is utalt, hogy most őszintén ki az, aki azt mondja, hogy hát én akkor majd én nagyon szívesen. Ez nagyon jól hangzik. Legyen az, tárjuk fel az egész egyházunk múltján a saját paptársaim, szerzetestársaimnak a múltját, teregessük ki, beszéljen erről az egész sajtó, kutakodjunk a levéltárokba, a titkok után, nagyon jól hangzik. Nyilván ezt senki nem szívesen csinálja, és valahogy azt kell, odáig kell eljutni, hogy így meg tudjuk mutatni mi is, meghet, hogy mondjam, azért a világegyházban nagyon jó példák vannak erre, hogy igenis ebben van egy, tehát hogy most így itt a vihar, csöpög ránk a víz, ki kell lépnünk a zuhogó esőbe, de hogyha átjutottunk az utcán a zuhogó esőbe, akkor ott vár ránk egy ilyen kicsit, egy ilyen fedett, biztonságosabb tér. Tehát, hogyha egyszer ezen túl vagyunk ezen egy múltfeltáráson, akkor utána sokkal jobb szívvel tudunk beszélgetni. Azért, mert egyszerűen már elvégeztük azt a munkát, ami a, nem tudom, a szembenézés, és igenis akár büszkén mondhatja majd a katolikus egyház, hogy igen, mi megcsináltuk. Nehéz volt, sokat vártunk vele, lehetett volna korábban, nem tökéletes, és mindig ki fog maradni valami, de mi megcsináltuk. Na és ti, kedves barátaim, kedves állam, kedves, nem tudom, ilyen-olyan szervezetek, ti megcsináltátok? És akkor teljesen meg, akkor nem az lesz, ami most van, hogy ugye kiderül egy ügy, és mindenki azt mondja, jó, na megint a papok. Megint? Hát, ezek nem tudnak leállni. És így, hogy egyesével derülnek ki ezek az ügyek, így csak a botrány tud belőle lenni, és hát nem tudom, a mi ajánlatunk az, hogy nem a botrányok, az egyes botrányokkal foglalkozzunk, hanem inkább rendszer szintű dolgokkal.
Na most javítsatok ki, hogyha tévedek, de mind a kettőtöknél azt érzem egy picit, mint hogyha jelenleg itt ebben az adásban konkrétan a katolikus egyháznak magyaráznátok, hogy ez nekik miért lesz jó. Ezek szerint akkor tapasztaltok némi nemű ellenállást konkrétan jelenleg most a katolikus egyház részéről ebben az egész ügyben?
Teljesen természetes, hogy igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek a munkacsoportnak az egyik szerepe pontosan az, hogy noszogasson, és nem, tehát, hogy nem az a fajta nyomásgyakorlás, hanem egy ilyen forradalmi nyomásgyakorlás, hanem hogy a érvelni mellette. Ez nagyon fontos. Ez kifele és befele is. Tehát igen, ennek a csoportnak, van egy, a párbeszédének van egy küldetése az egyház felé is, szerintem, magától szerzett küldetése, vagy nem tudom, hogy beszéljünk. Mert hogy, és itt hadd hozzam ide a saját példámat. Tehát, hogy nyilván hívő emberként, egyháztagként, egyházi vezetőként, én nekem is be kellett járnom egy utat. Nekem is azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy amit mondjuk 2008-ban mondtam valami kérdésben, abban én is alakultam. És hogy végigjártam benne egy utat. Vagy ahogy akar, mint 18-ban megjelent egy cikkem erről az egész kérdésről, mondjuk a választás előtt, ugye, amikor bedobják ilyen politikai térbe ezt a kérdéskört, akkor nekem ott volt egy elég határozott véleményem róla, hogy ez mennyire okos vagy nem okos politikai térbe beledobni. Míg annak a cikknek is nagyon sok állítását mind a mai napig ugyanígy leírnám, nem biztos, hogy én ebben a stílusban írnám le. És hogy szerintem be kell látni, tehát én örülnék, hogyha az egyház minden minden ereje mellett egy fejlődő szervezet lenne abban, egy úton levő szervezet lenne abban, hogy képesek vagyunk alakulni, fejlődni, és belátni, hogy valahogy eddig gondoltuk, és lehet, hogy ezen alakítani kell. És ebben a folyamatban szerintem annak, amit most itt csinálunk, vagy amit a munkacsoport csinál, nagyon fontos szerepe van. És ha ez máshol is hat, az nagyon jó. Én egyébként, mint egyháztag, senkit nem szeretnék a végén egy móresre tanítani, hogy most akkor ti is, hanem mert nyilván, tehát ott azért nekünk ilyen bibliai képet használják, le kell vennünk a sarunkat, hogy a sarut a lábunkról, hogy akkor is egy ilyen, szóval van mire alázatosnak lenni egy ilyen kutatás végén, de azt ki lehet mondani, figyeljetek, nálunk van egy jó példa, ti is használjátok. Szerintünk nagyon fontos, hogy a társadalomban más területein is, de most nekünk elsősorban a sajáttal kell foglalkozni. Szóval én ezt akarom kihozni, hogy igen, ez részben befele is szól, befele is edukálni akar, inspirálni akar. Ez végtelenül fontos szerintem.
Milyen időtávon belül tartanátok kívánatosnak ezt a múltfeltárást elindítani? Tehát most 2025. januárjának végén ülünk itt és beszélgetünk. Hány hónapon, éven belül lehet ez szerintetek reális?
Hát én ideálisnak 2020-as kezdést tartanék, de az nem valószínű. Bár a kislányom tegnap azt mondta, hogy valahogy oldjuk meg ezt az időutazás dolgot, mert egy csomó dolgot
szeretném. Ha sikerül, szóljatok.
Tehát, hogy szerintem nehéz ilyen dátumokat mondani. Én inkább azt hangsúlyoznám, hogy legyen egy ilyen fejlődés, meg egy folyamatos párbeszéd. Mert ugye, tehát, hogy mondjuk kell egy döntés, egy püspökkari döntés, és onnantól kezdve, hát változó, de mondjuk egy, két, három év, tehát hogy ott az egy több éves folyamat, mire ez le tud zajlani egy ilyen rendes országjelentés. Most mi azt tudjuk csinálni, hogy amíg nincsen egy ilyen országjelentés, addig is próbálunk mondjuk olyan munkát végezni, hogy egyrészt megnézni a külföldi példákat, a külföldi országjelentéseket, és ezeket azért ismerjük már, de hogy komoly, alapos feldolgozással eljutni oda, hogy ezeknek a tanulságait és a módszereit applikáljuk a magyar közegre, és tudjunk egy olyan dolgot felmutatni, hogy nézzétek meg, kedves püspökök, itt ezt így csinálták a portugálok, így csinálták a lengyelek, ugye ez a részét, ezt itt Magyarországon nem tudjuk megcsinálni, ezért meg azért, de ezt meg tudjuk csinálni, hogy legyen egy ilyen kicsit ilyen praktikus, megvalósítható ajánlatunk arra, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. Én nagyon nem szeretném, hogyha mi egyedül maradnánk ezzel a munkával, tehát mi 8-an vagyunk, egyikünknek sem ez a fő munkája, tehát hogy ez egy nagy meló, tök jó lenne, hogyha beszállnának a kompetens szereplők, de hogy nagyjából ezt tudjuk csinálni, és hát onnantól kezdve, hogy van egy ilyen központi döntés, onnantól kezdve egy nagy erőforrással neki lehet állni egy ilyen tehát, hogy azért az előkészítést azért meg lehet csinálni, nem tudom, fél év alatt, egy év alatt, bármikor elindulhat maga a folyamat, szerintem, de a folyamat viszont több évig fog tartani.
Én azt gondolom egyébként, hogy magát a döntést meg lehetne hozni. Itt vita van, egyházon belül ezt érzem, hogy megérette már az idő, vagy nem. bizonyos szempontból szerintem soha nem fog megérni rá az idő, más szempontból meg szerintem igen.
Ez szerintem, mitől függ?
Szerintem nagyon sok ilyen diffúz félelem van még ezzel kapcsolatban. Tehát hogy korábban mindig azt mondtam, hogy az egész üggyel kapcsolatban ilyen diffúz félelem, szerintem az most már így abból a szempontból nincsen, hogy látjuk, hogy vannak ügyek, hogy van mit csinálni, azzal már szerintem
vannak előre mutató
püspöki jelek, püspöki megszólalások.
Itt most a bocsánat
kérések. Akár a bocsánat kérések, ügykezelések, stb. De hogy a jelentéssel kapcsolatban érzek még egy ilyen nem egészen körvonalazott félelmet. Tehát, hogy ez valószínűleg kioldhatatlan, meg kell egyszer lépni. Tehát én azt gondolom, szerintem egy vezetői döntést arról, hogy ilyenben elinduljunk, ezt szerintem nyugodtan el lehetne kezdeni. És ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon rosszul is lehet egy ilyet csinálni. Tehát, hogyha kirakatba csináljuk, akár az, tehát, hogy nem egy kultúraváltást elősegítve, ami egyébként már elindult, akár hogyha szakszerűtlenül csináljuk. Tehát, hogy nagyon sokat lehet rontani a helyzeten. Tehát én igenis nagyon fontosnak tartom, hogy egyik oldalról mondjuk ki, hogy akarjuk, most egy nagyon komoly módszertani munka induljon el. Annyival szerencsések vagyunk, hogy előttünk van egy csomó jó példa, sőt egy csomó olyan példa, ahol végigcsinálták, és nem váltotta be mondjuk kellőképpen a reményeket. Szóval ezeket is most mellé lehet tenni. És egy másik része, ez a fogadtatása a kívül és belül. Tehát hogy szerintem ezzel foglalkozni kell, hogy igen, itt emberek, akik az egzisztenciájukat, az életüket tették arra, mondjuk az egyházon keresztül szolgálnak. Azok számára ez egy egzisztenciális szakadék tud lenni. Maga az az élmény, hogy úristen, mi történt közöttünk. Ezzel nekünk lelkipásztorilag, emberileg foglalkoznunk kell. De hogy ebben hihetetlen, tehát én ebből a szempontból, hát hirdesek itt igét, szóval hogy az, hogy a sebekből élet fakadhat, azt itt nagyon látom. Tehát ezekből a traumákból, szörnyűségekből, egzisztenciális félelmekből igenis hiszem, hogy a társadalom, az egyház, az egyes személy előreléphet. Mert egyébként a világban is így van, hogy kapunk sebeket, stb., és vagy nem bírjuk feldolgozni, vagy úgy dolgozzuk fel, hogy abból élet fakad. Hmm. És az egyes személy ember életében is, vagy ha nem hívő, akkor is. És szerintem ennek az egész folyamatnak egy ilyen üzenete is lehet, ahogy mondjuk más egy történelmi traumát megél, és aztán az a nemzetnek az részévé válik. Abból élet is fakad. Ez is egy ilyen történet tud lenni. Az egyes személyes szintjén is, és mondjuk az egyház vagy a társadalom közösségének szintjén is. Én ebben nagyon hiszek.
Szeretném, hogy beszélnétek egy picit arról, hogy hogyan kell ezt valójában jól csinálni. Tehát mit tudom én, hogyan lehet azt elmagyarázni a papságnak, hogy az, hogy mi most közétek bemegyünk és elkezdjük megnézni az igazán kínos ügyeket, és hogy nehogy Isten közeli paptársaitok fognak lebukni, megbukni, akár büntető eljárás alá kerülni. Ez nem ellenetek van, hanem értetek. Hogyan lehet ezeket átvinni?
Én most csak egy ilyen nagyon kézzelfogható dolgot akarok mondani, hogy tessék ránézni Pannonhalmára. Tehát, hogy Pannonhalma, ez egy olyan közösség, ahol történtek ilyen visszaélések, ezeket kezelték, ebből tanultak, ebből csináltak hát ilyen példamutató, nem tudom, bizottságot, konferenciákat, stb. Én nem gondolom azt, hogy ezek a botrányok, amik súlyos botrányok voltak, ezek gyengítették volna Pannonhalmát. És szerintem ez egy fontos tanulság, hogy én azt gondolom, hogy a Pannonhalma erősebb lett. Azt nem gondolom, hogy nekik ez könnyű volt, sőt, nyilván tudom is, hogy nem volt könnyű, de hogy azért ez reménykeltő. Tehát, hogy azt látom, hogy a katolikus egyházon belül sem lettek kevésbé elfogadottak, nem tudom, a pannonhalmiak, a bencések, és a külvilág számára pedig inkább nyertek, tehát erősödött a renoméjuk, és hát biztos, hogyha én bentlakásos fiúiskolába akarnám iratni a lányaimat, akkor Pannonhalmára iratnám őket, mert ott körbevezettek és elmondták, hogy így, ők hogyan dolgoznak itt a gyermekvédelem területén, és azt mondtam, hogy hát ilyen valószínűleg nem sok van az országban, ez az egyik legbiztonságosabb hely. És hogyha ez tud egy ilyen minta lenni, és egy ilyen pozitív dolog, az egyháznak, vagy az egyháznak a részközösségeinek, akkor szerintem jobban rávehetők az egyházi vezetők, meg az egyház, hogy ebbe belemenjen.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, és hogy egyébként a papság, meg a munkatársak, meg egyéb körökben fontos, hogy legyen szó, és legyen tér arra, hogy kimondhatjuk a félelmeinket, stb. Az egyik, amit látok, hogy én itt tartom például nagyon fontosnak, hogy a témát kinyissuk a gyerekvédelemről az emberi méltóság védelmére. Aha. Tehát például arra, hogy egy pap is kimondhassa azt, hogy ő hol érzi azt, hogy még vele szemben átlépnek határokat, és hogy ilyenkor mit tehet. Akár az előjárója, akár egy egyszerű hívő, el tudom mondani. Engem is próbáltak letapogatni lelkipásztori helyzetben világi hívő. Tehát, hogy az ember kimondhassa azt, hogy az a rendszer engem is védeni fog. Aztán egy nagyon fontos distinkciót tennék ott, hogy vannak nyilván azok a tettek, amelyeknél nagyon határozott lépéseket kell tenni, eltiltás, laicizálás egy pap esetében, munkatárs esetében, elküldés, stb.
Feljelentés,
persze, igen, ezek mind. De hogy nyilván van egy csomó olyan dolog, hogy hadd hozzám ilyen, hát szerintem mindenkinek az életében vannak ilyenek, hogy 20 éve csináltam valamit, ma már nem csinálnám, és akkor ez mit csinálok ennek a feszültségével, és például ebbe kapjon segítséget, hogy ott, ahol ő nem lépett át egy olyan szigorú határ, de azért mégiscsak azért fejlődnie kell, alakulnia kell, ez így már nem lehet. Hogy itt és itt nem csak egy pap, hanem egy civil tanár mondjuk kapjon egy segítséget abban, hogy ezt hogy dolgozza föl, hogy menjen tovább, hogy kapjon új eszközt, még pedagógiai eszközt a kezébe. Tehát, hogy ha ez a folyamat afelé tud menni, hogy őt is segíti, hogy mondjuk egy tanárkollegát mondjuk megvéd egy szülővel szemben a rendszer, vagy fordítva. Szóval, hogy szerintem, ha ezt a tág gondolkodást behozzuk ebbe a történetbe, akkor szerintem sokkal elfogadottabb lesz azok számára is, akik lehet, hogy első pillanatban azt látják, hogy most, hát uram, még itt most mi fog történni, majd most akkor itt megvizsgálnak, azt kiköpnek minket. Szóval, hogy ez szerintem nagyon fontos, és hogy nagyon-nagyon sok személyességet belevinni ebbe a történetbe, hogy mondhassa ki mindenki ebben a történetben a félelmeit, a kérdéseit, a dilemmáit, hogy ennek legyen fóruma, ez szerintem nagyon segíteni ezt a történetet.
És azt hiszem, a nyilvános beszédnek van egy olyan nagyon kézzelfogható és, hogy úgy mondjam, életbevágó szerepe is, szerintem, hogyha ha tudunk úgy kommunikálni, hogy az egy áldozatnak bátorító legyen, akkor meg tudunk menteni embereket. Most nem tudom ezt ennél kevésbé patetikusan mondani, de hogy az, hogyha úgy tudunk kommunikálni, hogy akkor igenis jöjjenek az áldozatok, és tegyenek bejelentést, mert megvannak az egyházban, már megvannak ezek a bejelentő felületek, ahol ki fogják vizsgálni azt, ami történt. Segítséget is lehet kapni, akár pszichológusi segítséget. Arra is látunk példákat most itt a kalocsai érsekségben, hogy feljelentést is tesz az érsekség, hogyha úgy alakul. Tehát, hogy azért most már érdemes, nem azt mondom, hogy mindig nehéz egy traumával kilépni egy vizsgálóbizottság elé, vagy egy bejelentő felületre akár megírni a történetedet, de azért szerintem az fontos hangsúlyozni, hogy az egyház felkészült, valamilyen szinten felkészült arra, hogy ezeket a bejelentéseket fogadja, és hogyha bejelentést tesz valaki, akkor, és erre pont látunk az elmúlt hónapokban több példát is, elég sokat, akkor azt a feltételezett elkövetőt, azt fel fogja függeszteni az egyház, és egy eljárást fog lefolytatni. Kiderülhet, hogy nem kell büntetni ezt az elkövetőt, de kiderülhet, hogy igenis kell büntetni, és akkor eltiltás, laicizálás, rendőrségi feljelentés, stb. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos, és hadd hozzam ide nyilván itt a Bence nem fog ezzel dicsekedni, de hogy számomra az nagyon megindító volt, hogy elment a Bence a Válasz Online podcastjébe, ott elmondta, nem tudom, az ő bátorító szavait, majd összeálltak emberek, és bejelentést tettek a, ugye, a Pajor atya ellen. Ugye ez van leírva a válasznak a cikkében. Na most, hogyha ezt tudnánk jól csinálni, és itt én is önkritikus vagyok, hogy én mennyire vagyok párbeszédképes mondjuk olyan katolikus hívekkel, akiket gyerekkorukban bántalmazásért, igyekszem az lenni, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt így tudjuk mutatni, hogy igen, ez nem egy politikai kérdés, ez nem az egyház támadása, hanem ez a további potenciális áldozatoknak a megvédése, hogyha bejelentést teszünk, és hogyha ezekről beszélünk, és írunk róla, az embereket menthet.
Tennék itt egy gyors kitérőt. Van-e szerintetek olyan túl nagy nyilvánosság? Te ugye a 444-nél vagy, ami több százezres elérésű portál, hogyha leírtok valamit, átveszi a HVG, átveszi gyakorlatilag mindenki. Kimegy az ország nyilvánossága elé. Esetleg egy olyan ügy, ami, ha rosszul fogalmazok, akkor elrettentőleg is hat más áldozatok felé, hogy én nem feltétlenül szeretném a saját ügyemet viszont látni így az országos sajtóban. És hogyha tömegével kezdenek ezek előkerülni, van-e olyan pont szerintetek, amikor azt mondjátok, hogy jó, akkor ezekkel már nem állunk ki, vagy nem úgy állunk ki a nyilvánosság elé?
Itt ugye az nagyon fontos, hogy egyetlen áldozat történetét sem szabad úgy megírni, hogy ő ezt nem akarja.
Ez tehát, hogy magától értetődik, persze.
Ha viszont az áldozat akarja, akkor szerintem most még egy olyan ponton vagyunk, amikor ezt igenis meg kell írni, korrekten kell megírni, akkor kell megírni, amikor már van valami, tehát hogy nem akkor kell megírni, amikor több áldozattal tudsz beszélni, vagy van már egy vizsgálat, vagy van egy kézzelfogható bizonyíték, tehát hogy nagyon meg kell válogatni, hogy mikor írod meg, és kell hozzá az, hogy az áldozat is akarja ezt, de szerintem most egy olyan ponton vagyunk, amikor még nincsen elég történet. Azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy szerintem a külföldi egyházon belüli bántalmazásokat most már ne írjuk meg, tehát az egyes ilyen nagyon botrányos eseteket már ne írjuk meg, mert arra már nincsen szükség. Tehát, hogy ott, hogy most beszemlézzük a, nem tudom, a BBC cikkeit, hogy akkor itt-ott, nem tudom, külföldön milyen dolgok történtek, arra már nincsen szükség, mert azt már tudjuk. Hogy Magyarországon ez hogyan működik, szerintem annak a bemutatására még abszolút szükség van, hogy végigvezetni azt, hogy hogyan folyik le egy ilyen ügy, hogy milyen reakciók vannak, akár mondjuk egy falusi közegben, milyen reakciók vannak egy elit budapesti iskolai közegben, hogy hogyan kezelik azt, szerintem ez nagyon fontos annak a bemutatása, és ezt csak egy konkrét eseten tudjuk bemutatni, hogy vannak olyanok egyházi vezetők, akik ezt nagyon jól kezelik, a szívüket, lelküket, szakértelmüket beleteszik, és vannak olyanok, akik nem, és ezt is lehet így cizellálni, hogy miért nem, hogy mi az, amit csinálnak, mi az, amit nem csinálnak, hogy mi az, aki reflexből azt mondja, hogy hát biztos, hogy a papnak van igaza, és nem az áldozatnak, és akkor ezzel lehet valamit kezdeni, el lehet erről kezdeni beszélgetni, de nyilván nem, hogy mondjam, hogyha már lenne 100 ilyen ügy részletesen bemutatva a magyar nyilvánosságba, akkor én is azt gondolnám, hogy lehet, hogy a 101-re már nincsen szükség, de egyelőre még ettől azért messze van.
Nekem ezen a területen vannak legnagyobb dilemmáim, meg akár vitáim.
És sejtettem, hogy itt ezen megköztetek.
És akkor itt hadd hozzám előre, hogy én ezt szoktam mondani, hogy egyrésztről szerintem a média nyilvánossága nagyon fontos, másik oldalról szerintem ezt ki kell mondani, hogy a média ugyanolyan hatalmi ágazat, mint bármilyen hatalmi ágazat, amivel szemben egy egyszerű ember mindig úgy védtelen, mint minden hatalommal szemben. És hogy nem nagyon van rajta fék, mert jó, hogy vannak sajtóperek meg egyéb, de azért az nem arányos szerintem. És hogy szerintem ezt azért tekintetbe kell venni, majd mondom, hogy különösen hol. És hogy én azt gondolom, hogy igen, ebből a szempontból, hogy, hogy lazítsuk a talajt, fontos lehet, hogy üzenet legyen az áldozatok felé, ebből a szempontból is fontos lehet. Nekem ott vannak például a kérdéseim, hogy mikor lehet kiadni valakit. Tehát, hogy ez egy-egy újságírónak a személyes döntésén múlik, hogy mondjuk ki az, aki úgy kerül ki a nyilvánosságba, hogy az soha többet nem mossa le magáról, és mondjuk hol tartunk abban az ügyben. Vagy mondjuk erre, mert más az, hogy van egy majd polgári döntés, vagy büntetőjogi döntés, vagy ahol már gyakorlatilag egy testület mondta ki arról, hogy ott azért történt valami. Szóval nekem ebben nagyon-nagyon sok dilemmám van, azzal együtt, hogy azt is látom, hogy vannak helyzetek, ahol akár tényleg abból a szempontból is érdekes lehet, hogy egyszerűen elfedődne az ügy. Vagy hogy jelzést kell tenni a felől, hogy azért vele vigyázzatok. Tehát, hogy ez is lehet egy szerepe például a nyilvánosságnak. De nekem itt nagyon sokszor ilyen személyiségi kérdéseim vannak, meg tényleg ez, hogy arányossági kérdéseim is vannak. Igen.
Hogyha szabad, akkor most például én behoznám az egyik dilemmámat, ez egy teljesen elfeledett ügy. 2019-ben írtam meg, senki nem írt róla, tehát, hogy én ezt a képet is árnyalnám, hogy ez hogyha nagyon mindig ráugrik a média ezekre az esetekre. Én elég sok olyan egyházi bántalmazási ügyet írtam meg, amit vagy nagyon kevesen, vagy senki nem szemlézett, tehát pedig elég jól megírtam szerintem. Kétségkívül hosszúak voltak ezek a cikk, ami nehezíti az újságíró kollégának is a befogadás munkáját. De hogy például ez egy olyan eset volt, ahol egy áldozat nagyon nehéz lelki munkával elmondta nekem a történetét hosszan, részletesen. Azt leírtam, elküldtem a püspökségnek, ez a pécsi egyházmegyéhez tartozó ügy volt, és ők azt mondták, hogy hát én tegyek feljelentést, hogyha valami bajom van, akkor majd én tegyek feljelentést. Oké, lesz a vizsgálat? Nem lesz vizsgálat, majd én tegyek feljelentést. Jó, és nem írtam le semmit erről a papról, nem beazonosítható. Azok tudták beazonosítani, akik mondjam, hallottak már róla, de nem, de egy-két ember ez.
Tehát gondolom, akik az áldozatot ismerték.
Igen, de még az áldozat is, tehát, hogy szűk körben mesélt erről, tehát, hogy, és azért bennem például ott van, hogy ez a pap, ez ma is él, én bűnös vagyok-e, bűnsegéd vagyok-e, hogy nem írtam le a nevét. És természetesen értem, hogy ő beperelhetne engem, stb., hogy ez nincsen benne a magyar sajtószokásokban, hogy nem szabad megbélyegezni ezeket a dolgokat. Én, tehát, hogy ez, ilyen dilemmák azok vannak, és akkor vannak olyan esetek, amik ilyen szóval könnyebbek, mert elindult egy vizsgálat, és akkor ezt így meg lehet írni. Ott se szoktam leírni a neveket, de hogy akkor látom, hogy ez már megy a maga nyomvonalán, de hát ezek iszonyatosan nehéz kérdés.
Én ezt most azért tartom nagyon fontosnak, hogy mind a ketten elmondtuk a dilemmáinkat, mert pontosan szerintem ez egyik lényeg ennek a munkacsoportnak, hogy egymás mellé tudjuk tenni az emberi kínunkat ezekben a történetekben, ahol az igazságosság, a jogosság, ugyanakkor lehet, hogy néha lehet, hogy szenzációhajász, hogy sok mindenbe belejátszhat, de ezek mind hatnak ránk, és tehát, hogy én annyira örülnék egy olyan társadalomnak, ahol ezekről így lehet nyíltan, akár tényleg más helyről indulva egymás mellé tenni, és ebből együtt kell megszületni egy például annak a kérdésnek, hogy mit tekintünk valid, érvényes ügynek. Mert majdleg ez egy marha nehéz dolog. Ha van egy ügy, akkor mi a bizonyítási eljárás? Nyilván, hogyha van tárgyi bizonyíték, mondjuk fénykép, üzenet, az nagyon jó. Van beismerő valamás, nagyon jó. Na, de többségében az a kettő nincsen. Akkor hol van a szakértő jelentéseknek a helye? Mit kezdünk azzal a helyzettel, hogy egymástól függetlenül különböző időkben egymástól ismeretlen emberek ugyanarról beszélnek. És akkor mondjuk azt mondjuk, ez a négy dolog, amit elfogadunk, vagy ezekről kéne beszélni, mert akkor mindenki számára egyértelmű, hogy akkor mit fogadunk el igaznak, és mit nem.
Hány ügy van? Most tudom, hogy nagyon marha nehezít kérdezek meg, hogy el is mondtad, hogy nem feltétlenül szeretsz a számokról beszélni, de hogyha mondjuk az elmúlt 30-40 vagy akár 50 évet nézzük, hány ügy lehet?
Ez kicsit hosszabban lehet csak erről válaszolni, hogy azt látjuk, hogy ahol voltak országjelentések, tehát alapos vizsgálatok, ott az derült ki, hogy az adott ország papságának az elmúlt, nem tudom, 20-30-40-50 évben a 2-3-4-5-6-7 százalékát.
Ez irgalmatlan sok.
Az irgalmatlan sok. Az, ez, tehát, hogy 3-6 százalékát, többségében talán azt lehet mondani, jelentették. Ez azt jelenti, hogy ezek a legtöbb esetben ezek nem bírósági ítéletek, de ezek a bejelentések, ahogy mondjam, a némi alappal, legalább némi alappal bíró bejelentések, tehát hogy amik ilyen teljes lehetetlenségek, azokat kiszortírozzák nyilván, de hogy a komolyabb vehető bejelentések. Na most ez, itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyrészt ezek között, a bejelentések között lehet valamennyi, szerintem nem túl sok, ami nem állja meg a helyét. És ennél viszont sokkal több, sokkal nagyobb százalék, amit viszont nem jelentenek be. Tehát ki lehet olyanokat mondani, hogy egy adott országban, hogy látjuk a világszintű tapasztalat, az, hogy az elmúlt évtizedekben a papságnak, nem tudom, 3-6 százaléka ellen történt bejelentés, és ez mindenki, ez a szám marad meg, hogy ez a 4-5-6 százalék. De ennél ugye sokkal több bántalmazási eset van, mert van látencia, mindenhol van látencia, tehát, és nálunk még nem volt országjelentés sem. Tehát amikor én azt mondom, most ezt tudom mondani, hogy a nyilvánosságban már megjelent körülbelül 30 olyan eset, ahol vizsgálat indult, vagy komoly, nem tudom, komoly jelentés készült arról, hogy egy pap kiskorúakat bántalmazott. 30 papról, tudunk, papról, szerzetesről.
Milyen időtel van belül?
Hát ugye ezek a cikkek, mondjuk az elmúlt 25 évben jelentek meg. De az esetek azok lehetnek régebbiek, tehát van a 80-as évekből is. De hogy ugye ez azt mondjuk, hogy 30 egyrészt nagyon sok, másrészt, hogyha lenne egy országjelentés, akkor én biztos vagyok benne, hogy nálunk is hasonló százalékok jönnének ki. Nem, nincs egy olyan, hogy most a Lajtánál megáll a gyerekbántalmazás, tehát hogy ott nálunk is valószínűleg 2-3-4-5-6-7 százalék lenne, és akkor arra meg rá kell számolni a látenciát, amik nem derültek ki.
Én is körülbelül ezeket a számokat mondanám, hogy tényleg ezek a jelentősebb minimum 2, legalább 4, tehát hogy százalék, de nyugodtan lehet, hogy több. Nyilván az is, hogy ezek milyen súlyúak, és itt nem akarom relativizálni egyáltalán a történetet, de hogy de ez nem azt jelenti, hogy mindenki klasszikus pedofil, ami egyébként a társadalom egy 3%-a, ezt szeretném, aki ilyen késztetéssel él, tehát hogy az önmagában a társadalomban.
Ezt jól értem, hogy ez több százezer ember.
Ilyet Magyarországon a pedofil hajlammal, vagy késztetéssel élő, akik ilyennel küzdenek, ez valószínűleg tehető 1-3%-ra. Igen. Igen. Ez minden társadalom így van. Tehát, hogy lenne itt. De hogy így már ez sok minden, ebben benne van az is, aki egy 17 éves diáklányba szeretett bele, egyszerű káplánként, és egyébként ez lehet, hogy egy más kultúrában máshol máshogy csapódna le, de ugyanúgy elfogadhatatlan akár bűncselekmény, tehát hogy nyilván ez is, meg nyilván a hivatással sem összeegyeztethető. Tehát itt nagyon sok, és benne van mondjuk a nagy, bocsánat, így fogalmazok, a nagy fogyasztó, akinek van 10-15-20-100-150 áldozata, tehát itt minden van benne. Nyilván benne lehet a korszellem kérdése, hogy azért ezek alapvetően azok, amik itt százalékban mondunk, amik a szexualitással valahogy kapcsolatban vannak, és itt nem mindegyik erőszak, meg lehet, hogy ennél gyengébb próbálkozás, stb. De hogy azért mellé tenném, hogy szerintem, ha egy ilyen folyamat elindul, akkor egyébként a más elfogadhatatlan működésmódok is esetleg előjönnek. Tehát mondjuk az a fekete pedagógia, vagy nem tudom, amivel ugyanúgy foglalkozni kell. És nyilván nagyon jó lenne mondjuk ezt egy társadalmi kontextusba helyezni, hogy egyébként a társadalom más szegmenseiben ez hogyan van. De most nekünk nem ez a dolgunk. Viszont amit még szeretnék hozzátenni, hogy talán az ausztráloknál volt egy ilyen tapasztalat, hogy amikor elkezdték csinálni a fölméréseket, akkor azt látják, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években van nagyon sok ügy, és a 80-as évek végén már elkezdenek lecsökkenni.
Mitől? Miért?
Egyértelműen az, hogy a szemináriumi oktatás változik, hogy az önismeretet bevezetik jobban, tehát hogy egy csomó ember, aki éretlenül megy el hivatásban, az kap ebben támogatást, hogy esetleg a szűrés jobban elkezd működni. Tehát, hogy itt is látszik, hogy ez a megelőzés ebből a szempontból fontos, hogy kikeket engedünk be, nem csak egyházi szolgálatba, hanem egyházi munkakörbe, tehát világiként is. Nagyon nem mindegy, hogy milyen a szűrés, milyen képzést kapnak, stb. Drasztikusan le lehet csökkenteni a számokat, és az amerikaiaknak ez a tapasztalatuk, hogy ma már sokkal kevesebb, alig vannak ügyeik. Hát alapvetően egyházon kívül ügyeket kezelnek. Egyházon kívül házazatokat segítenek.
Igen, tehát és szerintem azért nyilván ezt így nehéz számszerűsíteni, de azért józan paraszti észre azért azt gondolja az ember, hogy azért az elrettentésnek is van hatása. Tehát, hogyha azt látja egy pap, hogy oké, véget ért az a korszak, amikor ezt így nyugodtan lehetett csinálni, mert majd jön az újságíró és megírja, mert majd jön a bejelentő felületre egy jelzés, és kivizsgálja a püspöke, mert majd jön az országjelentés, ami majd országszerte biztatni fogja az összes áldozatot újult erővel, hogy tegyenek bejelentéseket, és akkor el fogják kapni. Tehát, hogy azért ez minél erősebb egy ilyen számonkérésnek a fenyegetése, gondolom azért ez nyilván elriasztóan tudhatni azokra, akikre ez az elriasztás hogy mondjam, hatással van. Tehát ugye vannak olyanok, akik bármilyen veszélyt vállalnak azért, hogy folytassák ezt a bántalmazási tevékenységet, de vannak olyanok, akiket hogy mondjam, az alkalom szüli ezt a visszaélési folyamatot, és ezeket az embereket meg tudjuk fogni mondjuk az elrettentéssel, meg tudjuk fogni esetleg egy szelidebb módszerrel, hogy mondjuk a képzés, támogatás, nem tudom, jobb kísérése a papoknak, szerzeteseknek, tehát hogy erre vannak szelidebb módszerek is, de azért az elrettentés azért az jó, hogy ott van.
Rohamosan fogy az időnk, de még egy kérdést feltétlenül szeretnék nektek feltenni. Szerintem rendkívül fontos az, hogy az országjelentésre, hogyha visszatérünk, hogy ebben mennyire van jelen az állam, vagy mennyire nincs. Szerintetek kívánatos az állami támogatás, akár részvétel egy ilyen jelentésnek a létrehozásában, vagy inkább jobb, hogyha távol maradnak teljesen az egésztől?
Ezt szerintem marha nehéz megmondani, mert mindig a politikai szituációtól is függ, hogy ez hogyan értelmeződik, milyen politikai közbeszédbe, vagy térbe, vagy adókapokba kerül bele. Én leginkább annak örülnék, hogyha ebből a szempontból is egy független, tehát hogy támogató, de független jelenlét lett, mit tudom én, most mondok valamit, mondjuk a Nemzeti Nyomozó Iroda bizonyos erőforrásait használhatja, de nem tenyer el mondjuk rá a rendszerre, most mondtam valami, lehet, hogy nem annyira föltől elrugaszkodottat. Nyilván akár az, hogy hát azért egy ilyen, ez egy hatalmas erőforrást igényel, tehát hogyha itt mondjuk mély interjúk, sok minden, halom szakember, azoknak fizetés, stb. Tehát lehet, hogy akár ebben is lehetnek közösen gondolkodni, akár kezdettől fogva egy olyan szakmai csoportot, ami már azzal nyit, hogy jó itt az egyházban, de egyébként ezt majd hogyan lehet más területeken használni. Ezekben szerintem lehetne együttműködni. Azt, hogy mondjuk politikusokat ültessünk bele egy ilyen történetbe, attól én rettenetesen félnék bármelyik oldalról. Tehát, hogy én annak örülnék, hogyha mondjuk egy ilyen tényleg szakmai bizottság tudna létrejönni, és nagyon érdekes például, most nem emlékszem egészen pontosan, de a németeknél ennek volt olyan módja is, hogy kvázi delegálhatott a társadalom egy ilyen munkacsoportba. Tehát mit azt mondták, hogy ha jól emlékszem, akkor ott talán volt ilyen, hogy mit tudom, ilyen szakterületről, aki szívesen részt venne, legyen, adjon be pályázatot. És egy független bizottság még egy embert ebből a körből hív be.
Wow.
És hogy ennyire nyíltan a társadalomból is bejöhet valaki. Tehát, hogy lehet, hogy akár ilyesmiben is lehetne gondolkodni. És egyébként, hogyha mondjuk ebben mondjuk bele ér egy-két állami szereplő, akkor az annak is ott helye van. De én szakmaiság és függetlenség ezt, és az igazság, tehát hogy ezeket nagyon-nagyon zászlóra tűzném egy ilyen történetbe, és minden, ami ennek ellene hat, attól nagyon óvnám magunkat.
Szerintem az fontos lenne, hogyha mindenki tudatosítana magában, és így megérkeztetné magában, hogy ez a kérdés a katolikus egyháznak az ügye. Úgyhogy ezzel a katolikus egyháznak kell valamit kezdeni. Lehetne külső segítségek, segíthet az állam, szerintem jó, hogyha segít, azokkal a dolgok, amiket a Bence elmondott, segíthet a civil társadalom, segíthetnek a hívek, az nagyon fontos lenne. De ezt a katolikus egyháznak kell kezelnie. Ezért amikor olyan politikusi megszólalások vannak, akik a katolikus egyház ellenében, vagy a katolikus egyházat támadva akarják megoldani a katolikus egyházon belüli visszaéléseket, azt én nem tudom értelmezni, és őszintén szóval így döbbenten meredek magam elé, hogy hogyan akarod, barátom, megoldani a katolikus egyház problémáit úgy, hogy a katolikus egyház ellen vagy. Tehát az muszáj a katolikus egyházzal együtt, vagy a katolikus egyházat segítve fellépni, hogyha tényleg az érdekel, hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Én is ezért vagyok benne. Én nem vagyok katolikus, és még a jó Istenben sem hiszek. Én nem azért vagyok benne ebbe a munkacsoportban, nem azért írom ezeket a cikkeket, hanem azért, mert azt gondolom, hogyha a katolikus egyházat valamilyen módon tudjuk segíteni, abban, hogy tovább menjen ezen az úton, mert elindult ezen az úton, csak még mehetne tovább, akkor azzal gyerekeket lehet megmenteni. Ilyen nagyon egyszerűen szólva, nyilván sok mindenről beszéltünk még, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a tapasztalatokat az állami gyerekvédelemben mondjuk, vagy a, nem tudom, a gyerekvédelem ezer területén, de azért az alapvető, a magja ennek a dolognak az, hogyha jól végzi a dolgát a katolikus egyház, és ebben mi jól tudjuk segíteni, akkor gyerekeket mentünk meg.
Itt még szerintem amiben szerepe lehet, hogy egyfajta párbeszédben mondjuk, hogyha szükséges egy jogszabályi hátteret alakítani, abban biztos, hogy kell segítség. Most mondok valamit, mit tudom én, állambiztonsági levéltárban hogy lehet kutatni, vagy nem azt mondtam, hogy nagyon konkrétumot. Mert hogy ezeknek idáig kell terjednie, vagy ebben is túl. Tehát, hogy ilyenekben biztos, hogy lehet, de valóban ezt úgy gondolom, hogy legnagyobb részben ez az egyháznak a saját feladata. Hát meg akkor lesz sajátja, ha ő tartja fontosnak.
És tehát, hogy még erre kitérve, hogy tényleg, tehát, hogy a kormány részéről szerintem kell egy ilyen támogató hozzáállás. Tehát, hogy nehéz ezt ilyen bozót harcként megcsinálni. Tehát, hogy kell ahhoz egy olyan, akár azt is mondhatnám, egy ilyen társadalmi konszenzus, hogy igen, akkor a katolikus gyermekvédelem munkáját azt mindenkinek támogatnia kell, a híveknek is, a kormánynak is, a püspököknek is, a papságnak is, az újságíróknak is. Tehát, hogyha ezt komolyan akarjuk csinálni, akkor az kell egy olyan, nem tudom, ilyen minimumokat elfogadni, amitől ez tud működni.
Nem provokálni szeretnélek benneteket, pusztán a véleményetek érdeke. Reálisnak tartjátok azt a jelenlegi kormány részéről, hogy ilyesféle támogatást adjon ehhez a munkához?
Hát, hogyha Kaczynszkijék megcsinálták Lengyelországba, akkor miért ne csinálnák meg Orbánék Magyarországon?
Hát nekem legalább ennyire kérdésem, hogy az ellenzék képes arra, hogy hasonló módon bármelyik része, és nem egy saját érdek mentén beszélve erről, hanem tehát, hogy itt tényleg azt mondom, hogy na, tehát van szkepticizmus a mindegyik történet felől, ezért is mondom azt, hogy minél inkább függetlenül, és egyébként azt mondom, hogy Tehát, hogy na, tehát most jelenleg az egész ügy, azt érzem, hogy miközben nagyon jó folyamatok vannak, sok helyen az egyház kezdeményező benne, stb., azért nagyon sok esetben futunk az események után. Most azt mondanám, hogy nekiállunk, akkor én, nekem van egy ilyen hitem, lehet, hogy naív vagyok, hogy ezzel részben visszavesszük ismét a történések irányítását a saját kezünkbe. És ez szerintem egy jó dolog lenne. Még akár akkor is, hogyha nincsen politikai támogatottsága semmelyik oldalról, vagy olyan politikai támogatottsága, amiből nem kéri.
Dobszai Bence, Hurfi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Mi is köszönöm.
Köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig viszont a HVG-t ajánlom nektek online, illetve offline formában is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.